Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Vajon melyik a Föld harmadik legnagyobb szigete Grönland és Új-Guinea után? Eláruljuk, ez Borneo. Az indonéziai szigetvilág közepén elhelyezkedő földdarabon több állam is osztozik, és ennek megfelelően páratlanul gazdag, mind kulturálisan, mind pedig természeti erőforrásait tekintve. De miért is érdemes nekünk ilyen messzire utazni? Gyula, nemrég jöttél haza Malajziából, Borneóról, ott is voltál. Szerintem egy hétig mesélhetnél, de most ragadjuk ki ebből az útból Borneót, és kicsit nézzünk körül és ajánljuk.
Az a kérdés, hogy miért utazzunk Borneóra, és most, hogy így voltam egy jó pár napot, így az első válaszom az, hogy a természet.
Tájoljuk be egy picit, hogy hol vagyunk pontosan.
Hát, benn vagyunk a vízben. Dél-kínai
van
tenger.
Van egy pár tenger, igen.
Dél-kínai tenger, Maláj tenger. Közepén ugye egy óriási szigetről beszélünk. Gyakorlatilag három részre osztható ez a sziget. Van ugye az indonéz része, van a Maláj része, és egy picike így beékelődik, a Maláj veszi körbe a Brunei szultánságosan, és oda nem sikerült bejutni, úgyhogy ez még bakancs listás, hogy oda egyszer bejussunk.
És egyébként Bruneihez tartozott az egész sziget valamikor, a Brunei szultánsághoz.
Sőt, tehát a történelme az a Brunei szultánról szól, tehát igen, ez egy érdekes dolog, hogy a Brunei szultánátus volt az, aki az egészet uralta, aztán szépen vált Malajzia, illetve Indonézia részévé. Ma ugye a legnagyobb rész az indonéz, és mi a Maláj részen voltunk. Hogy miért érdemes oda menni? Az esőerdőkért, a természetért, a környezetért, a mangrove mocsarakért, a folyókért, a tengerpartért, a majmokért, a krokodilokért, tehát hogy abszolút a természetért. Persze, azért van egy-két város, amit meg lehet nézni, de azért nem utaznánk ennyit, hogy ilyen maláj városokat nézzünk, vagy indonéz városokat, sokkal inkább a természet.
Szeretjük egy picit körbejárni történelmileg, kulturálisan magát a helyszíneket, amikről beszélünk, amelyekről mesélünk, hogy itt azért annyira még térjünk vissza, hogy ugye a 15-17. Század között élte a Brunei Birodalom szultánság itt a fénykorát, és aztán mint annyi sok helyen ide is ugye az európai terjeszkedés hozott sok mindent, és hát ez bontotta meg ezt az egységet itt, és utána jöttek ugye a hollandok, a brittek, és
portugálok
ez. Igen.
Igen, hát elmész most Malajziába, elmész akár Borneóra, akár a Maláj félszigetre, akkor a nagyobb városok, amelyek ugye általában mondjuk a történelemről is szólnak, ott, amiket meg tudsz nézni, azok a holland emlékművek, a pirosházakkal, a portugál emlékművek, ami abból megmaradt, mert valamit a hollandok leromboltak, szóval rombolták egymás épületét, és akkor végén jöttek az angolok az egészet megkoronázva. Itt Borneón is így volt, itt annyi volt még, ami érdekesség, hogy az angolok után ugye, amikor az angoloktól leváltak, akkor lett független, és akkor itt a Borneo is óriási, amerre jártunk, a Szaravaki régióba voltunk, ami egy óriási nagy terület, és akkor Szaravakon belül még van vagy 7 törzs, akik itt laktak, ezeknek a kultúráját, ezeknek a tradícióit lehet megnézni. Tehát például, ha az ember itt jár, akkor elmehet, úgy hívják, hogy Szaravak Heritage Village, úgy képzeljük el, mint egy skanzen, és itt a 7 törzsnek a különböző longhouse-ai, ezek a hosszú házai vannak felépítve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen magas cölöpökön állnak ezek a házak, és ennek az az oka, hogy ugye elég sok itt az eső, tehát egyenlítő jéghajlaton vagyunk, van az egyik monszun, meg a másik monszun, tehát minden nap esik az eső gyakorlatilag. Mikor Borneón voltunk most, akkor egy héten keresztül megfigyeltük azt, hogy reggel süt a nap, az túlzás, de süt a nap, felhős, tehát hogy ez a jó idő, akkor van egy ilyen 32-33 fok, 90%-os páratartalom, 95, és akkor délután 2-3 fele kezd befelhősödni, és akkor 3-4-kor lezúdul egy óriási eső, ami van, hogy egy órát esik, vagy kettőt, eláll, és akkor este még egyszer lezúdul egy ilyen nagyobb eső, és másnap ugyanezt így előről kezdi. Tehát ezek a házak azért így épültek, mert az erdőben, és voltunk olyan helyen is, ahol az erdőben meg lehetett nézni ezeket az eredeti helyükön, ezeket a longhouse-okat, ezek alatt néha ilyen méteres víz folyamok alakultak ki, és azért, hogy ne menjen be a lakásba ez a víz, azért ugye fölemelték ezeket a házakat, ezek ilyen nagy cölöpökön állnak. Ha a házba be akarsz jutni, akkor egy ilyen, az eredeti, az egy fából faragott lépcső van megcsinált, egy hosszú fatörzset kell elképzelni, amit így megvagdosnak, és azon kell fölmászni a házba. A ház maga szintén fából van, a padlója az általában bambusz, hosszú bambuszok vannak lerakva, és bent pedig mindenféle, ma amúgy nagyon drága fából készült, tehát mahagóni fából készültek a maguk a házak. Itt ugye az esőerdőben Borneo is arról híres, hogy a világ egyik legnagyobb esőerdeje, és a hollandok főleg, meg az angolok is, meg a portugálok is vitték el, vágták ki a fákat, sőt még a 20. század ban is volt óriási, több millió hektárt kivágtak, azért, mert nagyon jó minőségű fákat tudtak innen elvinni, ébenfákat.
Hát az exotikus trópusi fák.
Így van, az összes exotikus trópusi fát, de most már szerencsére azért a maláj kormány ügyel arra, hogy ezt megállítsák, és az esőerdőket védik.
Mennyire vitatható ez, mert ugye sokszor hallunk arról, hogy azért a borneó esőerdők folyamatosan fogyatkoznak, hiába vannak nemzetközi egyezmények. Ugye az egyik leghíresebb ez a 2007-es borneó szívelnyilatkozat, amihez mindenki csatlakozott, de aztán ugye mégsem sikerül ezeket a szankciókat betartatni.
Hát azt mondják, mai napig hogy mai napig vannak, és mai napig még nem csak ez a probléma, hanem az orvadászat is. Ugye Borneón van egy pár olyan faj, ami speciális, tehát van ez a kis törpe elefánt, van a vadkutya, és van egy csomó madár, van ugye az orangután, itt van Borneón, meg Szumátrán van igazából két faj. Most már találtak egy harmadikat, az is valahol itt Dél-Kelet-Ázsiában, de ez a két alapvető, őket is írtották, de őket is nagyon védik. Most már kormányzati szinten is így van, ez a nemzetközi egyezmény szintjén is védik ezeket, de mindig lehet hallani azért arról, hogy bizonyos helyeken erdőirtás volt. Amikor az El Niño volt ez az óriási szárazság egy pár hónapig, ami egyébként teljesen elképzelhetetlen ebben a térségben, akkor nagyon sok rész leégett, tehát egy nagyon nagy területen leégett az erdő, de azért, ha az ember jár Borneón, akkor csak a fejét kapkodja, hogy mekkora erdők vannak, és milyen erdők vannak. Nagyon sok helyen már betelepített erdőt látunk, rengeteg pálmát, ugye olajpálma kivitele a legfontosabb.
Igen, a pálmaolaj termelés.
A pálmaolaj, ami ugye mindenben, csokiban mindenben raknak pálmaolajat.
Igen, de hát ez is problémás, mert ugye olyan nagy területeket írtanak ki.
Igen, és oda betelepítik a pálmát, ami jól néz ki egyébként, mert nagyon szép, de nem az az ősi. Aztán lehet már rizsföldeket is látni, mondjuk abból is még bevitel, vagy behozatalra szorulnak, de lehet banánültetvényeket látni. Nagyon egyszerűen lehet látni, ha az ember utazik, hogy a magasan vannak az eredeti esőerdőfák, és jóval alacsonyabb az a növényzet, amit már betelepítettek, tehát a pálmaerdők, a pálmaolajra kihegyezett pálmaerdők, vagy a banán, ugye sokkal alacsonyabb növényzet. De ettől függetlenül, ha valaki elmegy Borneóra, akkor azért mindenképpen eljut esőerdőbe, és mindenképpen tátott szája fogja nézni, hogy milyen egy igazi esőerdő, meg hallgatni, mert hogy iszonyú hangja van az esőerdőnek. Tehát az ember nem gondolná, amikor mediterrán térségbe járunk, akkor hallgatjuk a kabócákat, ugye ezt a hangos kabóca zajt, hát képzeljük el ennek a háromszorosát, és különböző mindenféle skálán játszik az erdő, tehát nem azon, hogy bemegyek az erdőbe és csönd van, hanem bemegyek az erdőbe és ilyen iszonyat furcsa zaj meg hang van.
Milyen erdőtúrán, esőerdőtúrán voltatok?
Hát az egyik, amin voltunk, az a Bakó Nemzeti Park volt. Ez egy nagyon szép, tényleg nagyon különleges dzsungel. Egy fél órás motorcsónakázással lehet az egyik ilyen mangrove folyón eljutni ez a nemzeti parkhoz, és itt a nemzeti parkban különböző trekkek, különböző nehézségű és hosszúságú túraútvonalak vannak, lehet választani, ki a saját fizikai állapotához mérten 1 órás, 1,5 órás, 6 órás, 7 órás sétákat az esőerdőben, és ezekből lehet válogatni, és végig gyalogolni, tényleg mindent lehet látni, itt rattant, ahogy így hajlik be az ember elé, a rattan, az igazi rattan, akkor lehet majmokkal találkozni.
Milyen az igazi rattan?
Hát az igazi rattan az egy fa tulajdonképpen, de ilyen nagyon olyan, mint egy ilyen bokor, így hajlik jobbra-balra.
Uh-huh. Mint a vessző igazából, mint a
csak sokkal
kosárfonóknak a vessző.
Igen, csak sokkal alapanyaga. És hát nagyon, nagyon különleges környezetben tud az ember sétálni, vagy kirándulni. És ami még itt a Nemzeti Parkban, ebben a Bakó Nemzeti Parkban nagyon klassz, hogy a Dél-Kínai tenger partján vagyunk, tehát le tudsz jönni a dzsungelből, és bele tudsz menni a vízbe, és onnan tudsz csónakázni, és ilyen különleges homokkő sziklaformák között visznek a csónakkal. Mondanám, hogy fürödni, de nem annyira javasolják itt a fürdést, mivel túl közel van a folyó, és a folyóban ilyen nem kicsi, ilyen 5-7 méteres krokodilok vannak. Láttunk is ilyen krokodilt, nem nagyon hittem ebbe, mert mondtam, hát nem akarják ezek, hogy itt mi fürödjünk. Ez kamu az egész, de mert azért a vízbe kiszállsz, beszállsz a csónakban, akkor itt nincs krokodil, hogy ez hogy van, tehát nem teljesen értettem, de aztán egy másik nap mentünk az egyik ilyen folyón, és mangrove mocsárba, és akkor egy ilyen 5-7 méteres krokodilot figyelt, és ott feküdtök nyugalomba, és mondták, hogy ezért nem kell itt fürdőzni, mert mert ez nem annyira ajánlott, és akkor utána volt egy fürdős program, akkor bevittek a tengeren egy szigetre, ahol már olyan messze volt, hogy már nem úszik be a krokodil, hogy 20 percet mentünk motorcsónakkal 60-nal, és akkor ott már nyugodtan lehetett fürödni. Hát mondjuk csak arra kellett vigyázni, hogy ne lépj vízi tengeri sűnbe, mert az rengeteg volt, de hogy tényleg nagyon, nagyon természetközeli élmény. És a másik nagyon komoly élményünk az az orangután les volt. Ugye, ahogy mondtam, igazából két helyen van még őshonosan orangután itt, és Szumátrán, és itt van egy erdő, ahol gyakorlatilag egy ilyen rezervátumban élnek, de hát ezt úgy kell kezelni, hogy valami 6500 hektáron, tehát teljesen szabadon élnek az orangutánok. 28 orangután lakik ebben az erdőben. Ide be tudsz menni, kell belépőt venni, és akkor bevisznek ilyen kis golfautóval, és több ilyen etetőhely van, ami ki van jelölve, és akkor úgy van, egy reggeli etetés, meg egy délutáni etetés. És akkor a reggeli etetés az úgy néz ki, hogy egy ilyen ösvényen, egy ilyen 5-10 percet mész egy benne a dzsungelben, az is ugyanilyen dzsungeltúra, gyönyörű szép, de hát ez kiépített, és akkor ott van egy, hát egy ilyen fából készített színpad, ami tőled mondjuk egy olyan 80 méterre van, és fölötte az ágakról pedig ilyen nagy kötelek vannak föllógatva, és erre jönnek az orangutánok, ha épp kedvük van. Mert ez nem olyan, mint az állatkert, hogy ezek mindig megjelennek, hanem ha van kedvük.
Ha éhesek, pont nem találtak mást.
Igen, most mikor ott voltunk, akkor ki volt írva a bejáratnál, hogy most fruit season van, tehát hogy gyümölcs szezon van, és nem biztos, hogy látni fogjuk az orangutánokat, erre azért készüljünk föl. És akkor bementünk, és volt két vagy három ilyen dolgozó, akik kúrjongattak a majmoknak, így kiabáltak, hogy jöjjenek. Na hát az orangutánok azok szerintem nagyon jól voltak lakva, mert nem jött semmi. Kicsit csalódott volt a csapat, hogy akkor most hát eljöttünk ide, befizettük a belépőt, stb. Mm-hmm. És hogy akkor elmentünk, megnéztünk egy pár ilyen hosszú házat onnan nem messze, amikről az előbb beszéltem, és visszamentünk kettőre, mert kettőtől van a délutáni próbálkozás, az etetés, és akkor kettőkor visszamentünk, akkor ugyanúgy elmondták, hogy hány majom él itt, 28 majom van, abból hány hím, hány nőst, egy most született épp nemrég egyébként egy kicsi, egy hónapos, a legöregebb az már 20-valahány éves, és így hívják, úgy hívják, jó, megint úgy voltam, hogy na, megint nem lesz ebből orangután, és akkor már mondta az egyik srác, hogy na már egy család már közeledik, és akkor a főetető helyhez eljött két nőstény, meg egy anyuka, akinek lógott az a kicsi rajta lógott, és azokat nagyon jól meg tudtuk nézni, hogy jöttek enni, azok nagyon aranyosak voltak. És akkor közben mondták, hogy a második hím, tehát nem a király, hanem a helyettes király, az Edwin, aki azt hiszem 27 éves, az meg a másik etetőhelyen, pont ott, ahol ezek a kis kocsik parkoltak, ott van. És akkor rohantunk át oda, amikor megnéztük a lányokat, hogy esznek, akkor rohantunk át. Na, hát az volt a nagyon durva, mert azért az Edwin egy kicsit nagyobb. Tehát az már egy olyan termetes.
Test és közelbe lehet menni hozzá.
Három méterre voltunk tőle.
Szabadon.
Három méterre voltunk, ott volt fenn a fán. De hát ő így lógott a fán, és egy ilyen nagy kokuszdió volt a kezébe, amit így vert a fához, le is videóztam, így verte a fához, addig, amíg ki nem jött a tej, és akkor ott itt, és ott három méterre néztük. Gondolkodtam, hogyha lejön, akkor mi van, de szerintem nem akart lejönni. Meg hát ezek nem...
Nem voltatok vetélytárs.
Nem. Bár állítólag voltak olyan törzsek, olyan maláj törzsek, akiknél az volt a férfivé válásnak a szertartása, hogy egy hím orangutánnal kellett egyet bunyóznia. Tehát, hogy ez volt a beavatási szertartás. Mint érdekes ezek a törzsek, itt ahogy járkáltunk, van egy csomó, hát mondom, 7 ilyen törzs van, és ezekben a longhouse-okban pont itt a két majometetés között voltunk egy ilyen, az is benne az erdő közepén van egy ilyen 10-15 ilyen ház van egymással összeépítve.
De ezek eredetileg is ott voltak? Ezek eredetileg. Olyan, mintha egy ilyen faluház lenne.
Ezek eredetileg is ott voltak, ma már modern, mert már van vízük, tehát már tudnak meleg vízük is, volt boiler, meg minden, de ez eredeti. És mai napig laknak ott, de hát meg kicsit turistás, tehát már tudsz venni házilag készített kis karkötőt, meg ilyesmit, de ez teljesen autentikus. És itt a középső ház, az följebb van a többitől, tehát az volt az a felső ház, ahonnan látták az ellenséget, tehát ott voltak ilyen lőrések, meg minden, ezek nem puskával lőttek, hanem ezzel a hosszú köpőnyillal. Tehát ilyen köpőnyilakat is láttunk, és középen ebben az épületben volt egy csomó koponya, és azt mondták, hogy 200 évvel ezelőtt, az idegenvezető mondta, hogy 4 generáció, vagy 3 generációval előtt, tehát a déd nagyapja talán, az még simán emberevő volt, már hogy nem emberevő, hanem nem emberevő.
Hát csak kultikus céllal.
Volt egy ilyen speckó késük, amivel így lefejezték, és akkor így föl kellett tartani a hajánál fogva az ellenséget, és utána fölvitték oda ebbe a várba, nevezzük ezt így, és ott voltak a koponyák, ott elégették a többi részét az ellenségnek, azt is lehet megmutatta, hogy hol, és akkor ott voltak fönn a koponyák. Úgyhogy nem volt ez még olyan régen, hogy ezeken a szigeteken így éltek, de ma már nincs semmilyen probléma. Tehát egyébként a közbiztonság is jó.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
Egyébként a hosszúházakról még annyit mesélj, hogy nagyon érdekes ezeknek az elrendezése és ahogy éltek benne, mert ezek mitől hosszúházak?
Azért hosszú, mert ugye ezeken a hosszú lábakon állnak, ezeken a cölöpökön állnak, fönt, bent már teljesen normális házak, csak ugye ahhoz, hogy te oda föl tudj menni, ezen a hosszú lépcsőn kell fölmenni. Ma már van rendes lépcső, az is fából, de amúgy eredetileg ez a egy fából, fatörzsből faragott.
És ugye ezt mindig a közösség építette, együtt építették a igen, házakat, hát
minden,
együtt lakott benne. Mindenki
közösségben
élt, közös terek voltak.
Így van, tehát ez egy falu, és a falu az, mit tudom én, áll 10 ilyen házból, ami így össze van kötve teljesen, és teljesen el tudták magukat zárni pont emiatt, hogy ott fönt voltak egy kicsit olyan 2 méterre a föld szintjétől. Ugye így az állatok se tudtak úgy bemenni, már majmok azok simán be tudnak, de bármilyen más ellenséges ember oda nehezen ment be. Itt, ahol voltunk, itt is mögötte volt egy folyó, be alig volt víz egyébként most, mert pont nem volt annyi eső, de hogyha esős, igazán esős időszak van, akkor az megárad, és nem véletlenül tették ezeket oda, ezeket a cölöpöket. Hát emlékszem, egyszer voltam Indonéziában régen, a tengerparton, és ott is ilyen házak voltak, de ott olyan nagy esőzés volt, akkor emlékszem, hogy napokon keresztül esett az eső, hogy nem tudtam eldönteni, hogy az a ház, ami ott is cölöpökön állt, ugye vízbe állt így is, de bokáig érő vízbe laktak az emberek, hogy az most a tenger emelkedett úgy meg, vagy pedig tehát egy tó volt az egész, és akkor ott még a magas cölöpök se védték meg őket attól, hogy vízbe álljanak, de itt ez most látszott, hogy milyennek a lényege.
Egyébként turistaként tudunk ilyen házban megszállni, lakni van erre példa, illetve hasonlók. Tudunk mondjuk őserdőben igen. Szállást választani.
Van, persze. Például ebben a Baku Nemzeti Parkban, ahová megérkezünk hajóval, ott ugyanilyen már sokkal modernebb, tehát teljesen felszerelt, de ugyanilyen cölöpökön álló házakban lehet lakni, egész közel van a központ, azon ilyen központi étterem, ahol ebédelhetsz, vacsorázhatsz, és attól egy pár száz méterre, de ez már az erdő, tehát bent vagy az esőerdőben, a majmok ott mászkálnak, és ott tudsz foglalni, és lehetett is látni pont, amikor ott voltunk, hogy épp költöztek be, egy család költözött oda be, és akkor napokig ott tudsz kirándulgatni az esőerdőben, tehát ez egy abszolút autentikus környezet, és nagyon-nagyon szép.
Hát csak gondolom, hogy szükséges valamilyen helyi vezető is ahhoz, hogy
kiinduljunk. Nem kell, vannak ezek vannak elég jó térképek, és gyakorlatilag ez egy ilyen sziget, és nem nagyon tudsz eltévedni. El tudsz persze, de mindenhol van annyi ember, általában a tök jó ki van táblázva, hogy merre mész, és nem tudsz az ösvényről nagyon lejönni, de egyébként vannak helyi vezetők persze. De aki ott lakik, szerintem egy pár napot az simán egyedül is eltúrázgat.
Nagyon belecsaptunk a kalandokba, de hogy jutunk Borneóra egyébként legkönnyebben?
Legkönnyebben ugye el kell repülni valahogy Kuala Lumpurig, és Kuala Lumpurból lehet átrepülni Kuchingba. Mi Kuchingban voltunk, Kuchingban is laktunk. Kuching egy nagyváros, megint csak ez a klasszikus, van ott minden, tehát van szép indiai, de muszlim mecset, tehát ez is érdekes, vannak kínai templomok, voltunk taoista templomban, voltunk buddhista templomban, van egy nagyon szép folyópart, van egy modern gyalogos híd, itt van a Szaravaki parlament, ugye Szaravak egy önálló köztársaság, és ennek a parlamentje egy modern épület, itt van mellette, van egy angol palota, amit a helyi angol fehér, nagy fehér törzsfőnök, én úgy hívnám, az angolok idejében volt egy Brook nevezetű család, aki 4 generáción keresztül uralkodott itt, és akkor, amiről beszéltünk, ugye a szultán, a brunei szultán elismerte őt, és ő vezette ezt a Szaravaki régiót, neki van egy palotája, az Astana palota, az a mai napig ott van a folyóparton, nagyon szép, csak sajnos nem látogatható. Állítólag Ramadan végén 2 napra megnyitják a palotát, de most még nem lehetett bemenni. Mellette ugye a parlament épülete, és van egy folyó itt Kuchingban is, ezen a folyón lehet hajókázni, mi egy kicsi ilyen bárkát találtunk, egy bácsika, egy ilyen idős maláj bácsika vitte át egy darab ringitér, ami mondjuk 80 forint, ilyen diákokat vitte át az egyik partra a másikra, és akkor bekéreckedtünk hozzá, és akkor mentünk vele egy kört zógó esőbe, de van rendes hajó túra is ugyanezen az útvonalon, úgyhogy Kuching egy nagyon érdekes, ilyen olvasztó tégelyváros.
No hát, véget ér a műsoridőnk, és még nagyon sok minden van. Én azt hiszem, hogy ezt a Maláj-túrát majd még fogjuk egy kicsit részletezni a következő műsorokban. Most viszont ennyi volt, ez volt a mai Világjáró magazin. Érdemes velünk tartani minden kedden, mi itt leszünk és mesélünk tovább.